Sok szeretettel köszöntöm a Fülke nézőit és hallgatóit, én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Budapest 2024 minisorozatunk második része, amelyben Karácsony Gergely után Vitézi Dávid, a Vitézi Dávid a Budapestért Egyesület, valamint az LMP Zöldek főpolgármester jelöltje lesz a vendégem. Ahogy előzőleg, most is az első 15 percben ugyanazt az 5 kérdést fogom feltenni, hogy legyen összehasonlítási alapunk, ezt követően pedig arról fogom kérdezni Vitézit, hogyan vált politikussá, és mennyire tartja megvalósíthatónak a 101 pontos programját. Hamarosan kezdünk. Köszöntöm a stúdióban Vitézi Dávidot. Dávid, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Itt egy kis kitekintése a nézőknek, hallgatóknak, hogy azért tegeződünk, mert Vitézi Dávid az elmúlt évben több podcastunknak is a vendége volt, és minden alkalommal tegeztem, úgyhogy most emellett fogom tartani magam ma is. Ahogy a múlt héten Karácsony Gergelyel, úgy nálad is 5 kérdésre szeretnék kezdeni, mindegyikre egyenként 3 percet lesz. Kezdhetünk?
Persze.
Mi lenne az első 100 napodban főpolgármesterként az a 3 konkrét intézkedés vagy konkrét folyamat, amit elindítanál?
Először is talán a BKK rendészet létrehozásával kezdeném. Napról napra egyre több visszajelzést kapok, mióta ezt a javaslatot megtettem, hogy a budapesti közösségi közlekedésen, különösen a külsőbb pesti kerületek vonalain, de nem csak ott, különösen a villamos hálózaton, különösen az éjszakai buszokon, de nem csak ott, rendszeresek az olyan típusú problémák, ahol utasok azt tapasztalják, hogy szervezetten kéregető, vagy más utasokat zaklató, vagy akár nőket fogdosó elemek jelennek meg a buszon, vagy a villamoson, vagy a héveken akár. Rendszeresen fordulnak elő olyan esetek, hogy az ember nem tudja, hogy éppen milyen testnedvbe ül bele az ülésbe, mert a legalapvetőbb higiéniai szabályokat, utazási feltételeket sem tartatják be. A BKK-nak vannak utazási feltételei, ezek nem újak, nem változtak. Aki ezeknek nem felel meg, aki a legalapvetőbb együttélési szabályokat a közösségi közlekedésben nem tartja be, szerintem ott fel kell lépni és érvényesíteni kell ezeket az utazási szabályokat. Én ezért tettem arra a javaslatot, hogy hozzunk létre egy BKK rendészetet. Karácsony Gergelytől elég sok kritikát kaptam ezért. Ugye azt a mondatomat PC-zte ki, hogy a tömegközlekedés nem hajléktalan szálló. Én azt gondolom, hogy igenis, segíteni kell mindenkinek, aki segítségre szorul, akinek fürdési lehetőséget, ételt, fedelet kell a feje fölé biztosítani, azt a szociális ellátórendszerben meg kell oldanunk, de az nem segítségnyújtás, hogy szemet hunyunk a problémák fölött, és hagyjuk, hogy a közösségi közlekedésen harapozzanak el ezek a mostani viszonyok. Tehát én a BKK rendészet létrehozását az első fővárosi közgyűlésre be fogom terjeszteni. Kettes pont, nagyon fontosnak tartom azt, hogy elindítsuk a közösségi közlekedés járműpark megújításának következő ütemét. Utoljára, bár főpolgármester úr gyakran elmondja, hogy nála több villamost és trollit nem vett senki, ez nem igaz. Ebben a ciklusban nem vettek semmit. A legutóbbi nagy villamos és trollibusz tenderek Budapesten 10 évvel ezelőtt történtek, 2014-ben írtam alá az erre vonatkozó szerződéseket, ezek most már kifutnak, érkezett sok új villamos és trolli, de ezt folytatni kell. Tehát egy legalább 100 darabos új alacsonypadlós villamosokra kiirandó tender mindenképpen a legelső intézkedések között szerepel. És végül, amit még megemlítenék, az, hogy szeretnék szakítani azzal a gyakorlattal, hogy pártpolitikusokkal van teletömve mindegyik fővárosi cég irányító testülete. Ugye most ez közismert, hogy Draskovics Tibor, Gyurcsány Ferenc volt pénzügyminisztere, ül a BKK igazgatóságának az élén, vagy Gályé Zoltána volt kormányszóvivő, ül a vagyonkezelőbe, de ez nem volt másképp Tarlós István idején sem, amikor mondjuk Papcsák Ferenc volt fideszes országgyűlési képviselő, vezette a BKK felügyelőbizottságát, vagy éppen Szentkirály Alexandra ült a Budapest közútban. Én szerintem nem pártpolitikusoknak kell a fővárosi cégek irányítását végezni, hanem szakembereknek. A főpolgármesternek van arra törvény adta joga, hogy személyi döntésekre javaslatot tegyen, én ezzel élve szakembereket szeretnék delegálni mindegyik fővárosi közszolgáltató cég irányító testületébe a pártemberek helyett.
Hogyha te kerülsz a Városháza élére, akkor mindenképp gyökeres változások jöhetnek Budapest életében. Hogyan tervezed garantálni azt, hogy ez idő alatt konkrét és közvetlen beleszólása legyen a városlakóknak a döntéshozásba?
Először is hagyd kezdjem onnan, hogy a részvételiségről nem elég beszélni, hanem csinálni is kell. Ugye ebben a ciklusban talán az ezt érintő legszimbolikusabb ügy az volt, amikor egy jelentős BKK járatritkítási csomagot vezettek be az idei év elején, ami nyilvánosságra került, nem a BKK által, hanem kiszivárgott, a menetrendek módosítása előtt néhány nappal szivárgott ki, és aztán amikor menteni próbálták a helyzetet, akkor valójában rontottak rajta, hiszen a BKK vezérigazgatója azt mondta egy sajtóháttérbeszélgetésen, hogy a pulykákat sem kérdezik meg hálaadás előtt arról, hogy levágják-e őket. Na most, aki így áll a saját utasaihoz, az részvételiségről nehezen tud beszélni, tehát szerintem a mai helyzetnél csak jobb lehet, ahogy ma a Városháza működik, de nyilván nem az az ambíció, hogy pusztán jobb legyen, hanem hogy ténylegesen bevonjuk az utasokat és a városlakókat a legkülönbözőbb döntésekbe. Azért is mondtam hirtelen utasokat, mert egyébként a BKK-nál azt a rendszert, hogy az összes nagyobb hálózati változás előtt kikérik az utasok véleményét, ezt még mi honosítottuk meg 10 évvel ezelőtt. Ezzel a gyakorlattal szakított idén a BKK a nagy járatritkítási csomaggal. Tehát itt szerintem vannak olyan gyakorlatok, amiket vissza kell hozni, például a tömegközlekedésben. Nagyobb általánosságban pedig azt gondolom, hogy létre kell hozni azt a digitális ökoszisztémát, amiben a budapestiek véleményét rendszeresen ki lehet kérni, nagy akciók nélkül. Én azt gondolom, hogy jó lenne, ha lenne egy olyan, ha nem is egy applikáció, de egy olyan Budapest applikáció család, mondjuk így, ahol a minden budapestinek van, aki aktív digitálisan van, felhasználó neve, jelszava, azzal kedvezményesen hozzáfér különböző fővárosi közszolgáltatásokhoz, tehát honoráljuk azt, ha valaki budapesti és a lakcímkártyájával kedvezményesen juthat hozzá akár kulturális szolgáltatásokhoz, vagy bármely fővárosi közszolgáltatáshoz, és ezen rendszeren keresztül kikérjük a véleményüket rendszeres időközönként a legfontosabb kérdésekről. Ugyanakkor én azt, ami most zajlik, hogy valójában közpénzből kampányol Karácsony Gergely, ezt semmiképpen nem tartom helyesnek. Azért most az megy, hogy védjük meg Budapestet plakátok rajta a főpolgármester fejében közpénzből mennek kampányidőszakban hirdetésként. Na most az ellenzék szerintem joggal azért kritizálja Rogán Antalt és a propaganda rendszerét a kormányzatnak, hogy közpénzből kampányidőszakban hol népszavazásokat hirdetnek, hol egyéb hasonló dolgok történnek. Most a Városháza pontosan ugyanezt csinálja. Tehát amikor Karácsony Gergely fejét hirdetik a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon és a metróban fizikailag, úgyhogy ez egy lakógyűlésnek van álcázva, mintha most éppen kikérnék a budapestiek véleményét, és közben közpénzből kampányolnak. Ma éppen egy olyan hirdetést láttam a Facebookon, ami arról szólt, hogy kivéreztették a Budapestet, és oda volt írva, hogy a hirdetést finanszírozza a fővárosi önkormányzat. Na most ugye azért ez tényleg nehezen komolyan vehető innentől. Tehát én szerintem ez nagyon fontos, hogy ez ne egy rejtett politikai kampány, hanem egy tényleges kikérdezése legyen a budapestieknek. És utolsó sorban még egy dolgot említenék meg, szeretném, hogyha létrehoznánk egy Budapest 024 nevű szolgáltatást, amivel mindenki applikáción keresztül csetüzenetben bejelentheti azt, vagy persze telefonon is, hogyha valamilyen problémát lát a budapesti közszolgáltatásokban.
Félbe szakítsalak, mert túl vagyunk a 3 percen, beszéljünk a Rákos Dubajról, arról a projektről, amit így nevezünk az alapján, hogyha egy arab befektető luxusnégyedet építene a Rákos rendező mai helyén. Mi a véleményed? Jöhet-e jelenlegi formájában, jöhet, de felhőkarcolók és más luxusépületek nélkül, vagy teljesen más terv kell, és mi lenne a terved főpolgármesterként arra, hogy az a szenárió valósuljon meg, amit te jónak látsz?
Budapesten két dologból van igazán hiány. Az egyik az minőségi zöld felület. Egy lakóra körülbelül 9 négyzetméteren értékes, használható városi zöldnek kellene jutnia. Ma körülbelül 6 négyzetméter jut, tehát ebben a jelentős lemaradásunk van, mint egy 5 városligetnyi minőségi budapesti park és zöld felület hiányzik Budapestről. A másik pedig a megfizethető lakhatás. Nem épül elég lakás, végképp nem épül elég olyan bérlakás, ami valamilyen módon támogatott lenne, akár szolgálati lakásként, akár támogatott bérlakásként hozzáférhető lenne az életkezdő fiataloknak, családalapító fiataloknak, vagy éppen a hiány szakmába munkát vállalni szándékozóknak, legyen szó ápolókról, tanárokról, óvónőkről, BKK dolgozókról. Én ezzel mindenképp szeretnék változtatni, és szerepel is a programomban az, hogy indítsunk el egy szolgálati lakás és bérlakás programot. Rákos rendező adná magát erre, 130 hektáron, ott, ha valahol, ez egy olyan aranytartalék a városnak, hogy ott mindkét funkciót meg lehetne valósítani, elférne a mi korábbi terveink szerint ott egy legalább 25 hektáros városi jelentőségű közpark, ami Rákospalotát, Angyalföldet, Zuglót közvetlenül és tágabb értelemben egész Észak-Pestet ki tudná szolgálni a vasúttörténeti park mellett. Másrésztről több mint 10 000 lakást ott önmagában el lehetne úgy helyezni, hogy ez még nem lenne egy sűrű városnegyed, hanem egy zöld, emberléptékű, jól sétálható, kényelmes városnegyed, lakónegyedként tudna létrejönni. Én szerintem ez lenne helyes. Én főpolgármesterként minden létező fórumon és fronton ezt fogom képviselni, hogy lehetőleg teljes egészében ez legyen Rákos rendező funkciója, vagy minél nagyobb léptékben ez legyen Rákos rendező funkciója. Nekem a legfőbb vitám a Maxi Dubaj tervével éppen ezért, ahogy ezt sokszor leírtam már, funkcionális. Ez egy teljesen példátlan dolog, hogy arab befektetőknek átadjanak mindenféle befolyást és döntési jogot a fölött, hogy milyen város épüljön. Az Európai Unióban nem tudok erre példát mondani. Az, hogy a város hogy épül, hogy milyen funkciók jönnek létre, ezek ezek igenis a közszféra feladata, hogy a várost megtervezze, kitalálja. Pont a HVG heti lap nemrég egy címlapsztori beszélgetésben Zoboki Gáborral nagyon hosszan beszéltünk erről, hogy hogyan kellene a várostervezés logikáját átalakítani, ez is gondolom nem sokára megjelenik nálatok. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy erről is beszéljünk. Én nem vagyok felhőkarcoló párti, szerintem nincs szükség Budapesten ilyen magas épületekre, mint amiket itt állítólag terveznek, de azt gondolom, hogy legalább ennyire fontos probléma az, hogy funkcionálisan annak kellene épülnie a sűrű városi szövetünkbe, amire szükség van, és nem arra, amire arab befektetőknek szükség van. Szerintem egyébként, ugye az előbb említettem, hogy ezt a lakógyűlést nem tartom egy igazán komoly akciónak így a kampány közepén, ez inkább egy ilyen e-mail címgyűjtő akció, és hivatkozás arra, hogy közpénzből kampányoljon Karácsony Gergely. Én azt gondolom, hogy itt akár a népszavazás lehetőséget is érdemes kinyitni a választások után.
Az autofókuszú Budapest berendezkedésnek két nagyon súlyos áldozata a Rákóczi út és a Nagykörút. Milyen terveid vannak ezeknek a rekonstrukciójára?
Nagyon eltérő a kettőnek a helyzete. Szerintem a Rákóczi út és a Kossuth-Lajos utca, tehát végül is az Erzsébet hídtől a keleti pályaudvarig tartó terület az egy sebb hely a városban. Ugye a balkáni jelzőt elhasználtuk, és hát nem is szabadna itt használni, mert ilyen közállapotok már Tiranában sincsenek, mint amik Budapestnek ezen a belső útszakaszain. Bezárt, sorban egymás után bezárt üzletek, betört kirakatok, ott felejtett üres összegrafitizett telefonfülkék, szűk járdák, ahol a elhaladó hetes busz ráfröcsköl a járókelőkre a legkisebb eső után, hiányzó zöld felületek, nincsenek fák, hiányzó zebrák, jellemzik ma ezt az egész területet. Tehát olyan állapotok uralkodnak, amik méltatlanok Budapest belvárosához. Én a programomban ugye egy 101 pontos programot tettem közzé. Az egyetlen részletes főpolgármesteri program jelenleg az, amit én közzé tettem, a másik két jelölt ilyet nem készített. Abban elég alaposan foglalkoztunk a Rákóczi út kérdésével, és benne van az, hogy a következő ciklusban, ugye nem említettem a három legfontosabb között, de ez is ott van az első lépések között, el kell indítani ennek a faltól falig való rendbetételét. Uniós forrásokat is beszeretnénk erre vonni. Szélesebb járdák, fasor, biztonságos kerékpározási lehetőségek és egy támogatási program révén újra nyitó üzletek, ez a víziónk, és szerintem Budapest megérdemli, hogy ne ilyen állapotban legyen a Rákóczi út, mint amiben most van. Hogy még egy példát mondjak, ott az Uránia mozi mellett elképzeli valaki, van az a kis zseb, ahol régen a 8-as busz fordult, az most ott valami parkolóként üzemel, de például ott és hasonló kis helyeken nagyon jó kis teresedéseket lehetne a belvárosban létrehozni, ahol elférne egy kis zöld, egy picit meg lehetne pihenni, nem egy kizárólag autófolyamként működne ez a terület. A Nagykörút esetében én azt gondolom, hogy van feladat, de arányaiban kisebb feladat van, ugyanis ott azért a keresztmetszet sokkal kevésbé szűkös, és a járdák azért megfelelően szélesek, a villamos középre van helyezve, egy jó kialakítással közlekedik. Én itt azt gondolom, hogy egyrészt a kerékpársávot kell megcsinálni korrekten, ami egy ilyen félbehagyott félmegoldásként készült el. Lényegében úgy néz ki ma a körút, mint egy ilyen archeológiai lelet, ahol egymásra rakódva ott vannak a különböző évek burkolati jelei az elmúlt évtizedből, és akkor lehet látni azt is, hogy 10 éve milyen forgalmi rend volt, meg 2 éve. Tehát ezt meg kéne csinálni rendesen, és a járdánál pedig az, hogy legyenek ott, ahol régen, nem tudom, virágbolt, meg újságos volt, ott kicsit több zöld legyen a fák között. Ennek szerintem erre van szükség, erre van lehetőség, de ez nem egy akkora beruházás. Tehát én azt gondolom, hogy nagyobb beruházásra igazán a Rákóczi úton van szükség. A Nagykörút esetében sokkal inkább olyan kis beavatkozások kellenének a kerületekkel együtt, amik a kiskereskedelem újjáélesztését, egységes portál dizájnt szolgálnak, illetve kitalálják azt, hogy milyen kiskereskedelmi kínálat az, ami megér a Nagykörúton. Én ebben hagyd mondjam pozitív példaként azt, amit a második kerület csinál. Őrsi Gergelyék a Margit negyed programmal újjáélesztették lépésről lépésre a Margit negyed, a második kerületi szakasz kiskereskedelmét. Egy hasonló programra lenne szükség a Nagykörút többi szakaszán is.
Beszéljünk végül a kultúráról. Azért látjuk azt, hogy Budapest tényleg a kulturális fővárosa az országnak, mégis a színházi széna, az alkotó szén nagyon nehéz anyagi helyzetben van, és viszonylag drágává is válik emiatt a kulturálódás Budapesten. Hogyan tennéd hozzáférhetővé és fenntarthatóvá a budapesti kultúrát?
Először is szerintem nagyon fontos, hogy megőrizzük Budapest kulturális sokszínűségét, a kulturális intézmények művészeti szabadságát, én emellett maximálisan elkötelezett vagyok. A programomban szerepel több lépés is, ami azt szolgálja, hogy ezt a szektort fejleszteni, a kínálatát bővíteni tudjuk. Egyrésztről a legfontosabb, hogy egy új úgynevezett kultúrkupon bevezetését tartalmazza a program, ami egy 10 000 forintos, szabadon felhasználható utalványként jelenne meg a budapesti lakcímkártyával rendelkezők számára, amit online tennénk hozzáférhetővé, és ami egy ilyen kedvezmény lehetőségként felhasználható lenne színházakban, művészmozikban, állatkertben, gyógyfürdőkben, tehát a budapesti szabadidős és kulturális kínálat hozzáférhetőségét teremtenénk meg mindenki számára. Azt gondolom, hogy ez hozna egy érdeklődés növekedést, ez új lehetőségeket nyitna meg. Aki már egyszer elmegy, az lehet, hogy másodszor, harmadszor is elmegy, sokszor ma azt nehéz elérni, hogy valaki egyszer elmenjen, és aztán megszokja, rászokjon, máskor is keresse ezeket a szolgáltatásokat, ezeket a, akár előadásokat, akár szabadidős programokat. Másrészt, amit kiemelnék, hogy szeretnénk az Európai Kulturális Főváros mintájára egy évkulturális kerülete kezdeményezést megvalósítani, ami azt jelenti, hogy minden évben más külső kerület pályázhasson arra, hogy ő legyen az évkulturális kerülete, és akkor oda fókuszáljunk minden erőforrást, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk most legutóbb Veszprém megkapta ezt EU-s szinten, ha mondjuk éppen, nem tudom, Pest Erzsébet nyeri meg, akkor érjük azt el, hogy ott legyenek nyári fesztiválok, legyenek színházi előadások, legyen köztéri művészet, műalkotásoknak a kihelyezése, ami külső kerületekben sokszor 30-40 éve nem került ki érdemi új köztéri műalkotás. Rakjuk rendbe, hogyha nincs rendben a helyi fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a tagkönyvtárát. Tehát, hogy irányítsunk oda minden kulturális erőforrást és figyelmet a kerülettel együttműködésben, és akkor hát, ha ezzel el lehet azt érni, hogy a külső kerületeinkben is sokkal szélesebb kulturális kínálat maradjon meg, és közösségépítés is történjen. Szerintem ez nagyon fontos. És végül még, amit kiemelnék, az a Teret a Kultúrának programunk. Én nagyon pozitívnak tartom azt, ami a Jurányiban történik, ahol ugye egy felhagyott budapesti iskolaépületben működik egy összművészeti alkotóközpont és független színházi társulatoknak is ez helyet ad. Szerintem szükség lenne arra, hogy más fővárosi használaton kívüli épületeket, akár közterületeket is művészeti célra hasznosítsunk, és lehetőséget adjunk akár független színházi társulatoknak, akár más művészeti ágak képviselőinek, hogy ott kipróbálják saját magukat, közönséget építsenek, saját lábukra álljanak. Én nagyon szeretném, hogy ilyen programokat tudjunk még indítani. Nyilván vannak olyan helyek, amik 12 hónaposak, tehát téli-nyári üzemre alkalmasak, és egyébként bőven van olyan közterülete is a városnak, amiket nyilván jobb időben lehetne használni kulturális célra. Nagyon szeretnénk ilyen szempontból bővíteni a kínálatot és a lehetőségeket a művészek számára, és minél inkább kivinni a kulturális kínálatát a városnak a külső kerületekbe is, hiszen az egész programomnak az egy alapvetése, hogy a körúton túli Budapesttel intenzívebben foglalkozni kell.
Térjünk akkor át többi nagyobb témára. Mielőtt abba belevágunk, van-e bármi, amire reflektálnál abból, amit Karácsony Gergely mondott ugyanebben a székben egy héttel ezelőtt?
Szerintem, ahogy majd sorra kerül, igyekszem ezt megtenni.
Akkor kezdjünk egy személyesebb jellegű kérdéssel. Ha feltételezik, hogy Vitézy Dávid nem Budapesten születik, hanem mondjuk Berlinben, Bécsben vagy akár Prágában, de ugyanezzel az érdeklődéssel, ugyanezekkel a képességekkel, akkor Vitézy Dávidból lett-e volna valaha politikus szerinted? És a politikus nem a szakpolitika értelmében, hanem a közpolitika értelmében.
Simán lehet. Nyilván nagyon sok véletlen is vezet egy ilyen úton, vagy nagyon sok olyan dolog is, ami miatt ez így egy-egyben nem megválaszolható. De azért bőven van olyan ismerősöm, akik különböző más városokban is, akik közlekedéspolitika, urbanisztika irányából jöttek, és egy ponton megtörtént az, hogy akár ők egyedül, akár egy nagyobb csoportban megelégelték azt, hogy az országos pártpolitika fogjul ejti a saját városokat. Hát legutóbb ilyen Pozsonyban történt, ha megnézzük a pozsonyi főpolgármester váltást, ott valójában a városnak az urbanista közlekedéssel foglalkozó, városépítészettel foglalkozó közössége az, aki leváltotta mindkét nagy politikai elitet, és így vette át Pozsony vezetését. Tehát vannak ilyen példák, Madridban is ismerek ilyet, Észak-Amerikában is ismerek ilyet, tehát azért annyira nem idegen ez. Én azt látom, hogy a várospolitika egyre több helyen a világban lépeget el, távolodik attól, hogy egyre jobban egyébként globalizálódó országos politikai közbeszédeknek a vitáit tárgyalja csak meg. Az én főpolgármesteri indulásom és ajánlatom az pont arról szól, hogy Budapest nem minden ügye arról szól, hogy éppen milyen nagy háborúkat vív a kormányzat Brüsszellel, hogy közvetlenül választjuk el a köztársasági elnököt, és hogy éppen az országos politikában milyen háborúk zajlanak kormány és ellenzék között, hanem Budapestnek rengeteg olyan ügye van, ami persze függettől, de azért mégiscsak nem erről szól, és a várost nem kizárólag ebben az országos pártpolitikai csatatér kontextusában lehet vezetni.
De azért kérdezem ezt, mert ugye az önéletrajzodból az adódna, hogy gyakorlatilag bármilyen államigazgatási vagy városvezetési pozícióban szakpolitikusként logikus lenne az, hogy döntéshozói pozícióba kerülj pusztán szívit nézve. Mégis azt látjuk, hogy bármikor ilyen pozícióba kerültél, idővel az a pozíció, az így a pártpolitika oltárán az fel lett áldozva, beszélünk BFK-ról, vagy államtitkárságról.
Ezért indulok ezen a választáson.
Ezt akartam kérdezni, hogy egyébként mennyire érzed azt, hogy az a látszat, hogy a magyar döntéshozásban sokkal fontosabb a lojalitás, mint a szakmaiság. Szerinted ez a kijelentés mennyire állja meg a helyét?
Hát ez nem látszat, ez a valóság. És nem is csak ez a probléma, ez is nyilván, de a másik, amiért én ezekbe a falakba beleütköztem valóban az elmúlt években sokszor, és ami oda vezetett, hogy megpróbáljam a pártpolitikai elitek helyett bármelyik oldalon is a budapestiek közvetlen felhatalmazását és bizalmát kérni ehhez a munkához, és ahhoz a vízióhoz, ami reményeim szerint a programomból látszik mindenki számára, vagy látható mindenki számára, az éppen az, mert azt látom, hogy valójában a politika, nyilván az országos szinten is, de a fővárosi szinten is, egy ilyen üres like bajnoksággá egyszerűsödött, ahol, és persze ez, hogy mondjam, a választóknak játsszák ezt a játékot, de hát a social media korában élünk, oda egyszerűsödött, hogy nagyon sokszor az együttműködésen alapuló árnyalt probléma megoldás helyett egyszerűbb elmondani, hogy a másik alkalmatlan, hülye, rossz indulatú, és így tovább. Ez begyűjti a saját buborékból azt a pár ezer lájkot, ami szükséges, és akkor nagyjából ezzel a munkával is van végezve. Én azt látom, hogy a politika egyre inkább ebbe a buborék politizálásba egyszerűsödik le. Ez pedig az ügyek halála, főleg egy olyan szektorban, amivel én foglalkozom, várospolitika, városfejlesztés, közlekedésfejlesztés, ahol ráadásul még egy cikluson belül is alig lehet bármit megcsinálni. Ha Karácsony Gergelynek az általam is elismert valós ebben a ciklusban elért eredményeit nézzük, mondjuk azt, hogy elkészült a Lánchíd felújítása, a hármas metró felújítása, vagy a Blaha felújítása, ezek az utolsó részletig az előző ciklusban előkészített tervek, és ráadásul mind a háromra igaz, hogy a tervezési szerződését még én írtam alá. A hármas metró felújításnak is, a Lánchíd felújításnak is, és a Rákóczi út komplex tervezésének is, amiből a Blaha projekt végül kipottyant. Ezzel semmi gond nincsen, csak ez ugye mit mutat? Az, hogy 2013-14 körül elindítottunk beruházásokat, amiket két ciklussal később egy másik főpolgármester idején adnak át, és készülnek el. És ez ilyen. Amikor például engem azzal kritizál most a főpolgármester, hogy miért terveztünk annyit mondjuk a előbb említett BFK-ban, akkor arra az a válasz, hogy azok a tervek majd valósággá fognak válni, hogyha jól dolgozunk, csak lehet, hogy 5 vagy 10 év múlva. De hogyha képtelenek vagyunk a városról ilyen távlatban gondolkodni, hogyha minden ebben a rövid távú politikai ilyen vádaskodás és haszonmaximalizálás és like bajnokság logikáján működik, akkor ez a város nem fog egyről a kettőre jutni, és mégiscsak ott tartunk ma, hogy úgy beszélgetünk ma itt, hogy Budapesten ma egyetlen városi kötött pályás beruházás sem zajlik, se villamos, se metró, se hév nem épül, egyetlen nagy köztér megújítása nem zajlik, egyetlen kórházberuházás sem zajlik, egyetlen parképítés sem zajlik, maradunk le Varsótól és Prágától, ahol az előbb felsoroltakból mindegyik zajlik jelenleg.
Tehát bocsánat, ugye a válaszodban kicsit visszatekertél arra az időszakra, amikor Tarlós István vezette Budapestet, és te is része voltál a BKK révén ennek a városi igazgatásnak. Mi az, ami abból az időszakból neked megmaradt politikai tapasztalatként? Mi az, amit eltanultál akár Tarlós Istvántól is abból a vezetésből, amiben beleláttál? És mi az, amit szerinted akkor úgy csináltatok, amire ma nem tudnád azt mondani, hogy ez helyes volt?
Hát, amire én ott a legbüszkébb vagyok mind a mai napig, azok a BKK-ban elért fejlesztési eredmények, akár a budai fonódó villamos hálózat létrehozása, a villamos tenderek, amiket lefolytattunk, és amiből máig érkeznek az új kapvillamosok Budapestre, még az utolsó néhány darab az idén fog megjönni. A futár, ami ugye mind a mai napig akár a Budapest Go applikációnak, akár a megállóhelyi kijelzőknek az alapját adja. Tehát én rengeteg mindent pozitívumnak látok abból az időszakból, és máig azt gondolom, hogy sok szempontból a BKK abból az időszakból táplálkozva működik. Én Tarlós Istvánnal ugye egy elég elnehezült viszonyban voltam már ott a BKK utolsó időszakában, amikor én ott voltam, és hát ez azóta se nagyon változott meg, ahogy így az interjúit távolról követem, de azért azt rajta elég közelről láttam, hogy a főpolgármesteri pozíció az egy elég magányos hely, ahol egy nagyon direkt választói felhatalmazással egy programra, egy vízióra adnak a választók felhatalmazást, de aztán nyilván ott hagyják a főpolgármestert valamilyen közgyűlési többséggel, egy hol kevésbé, hol inkább nyíltan ellenséges kormányzattal, amikor ugyanolyan színű a főváros és a kormány, akkor is egy elég elnehezült viszony. Ez akár a Demszki és az MSZP-SZDSZ kormány, akár a Tarlós és a Fidesz kormány esetén se volt nagyon könnyű, csak legfeljebb kevésbé zajlott nyilvánosan, mint most. tehát az, hogy ez egy milyen nehéz feladat, és ugyanakkor meg mennyire szép feladat, és mennyire nagy hatással tud lenni arra, hogy az a város milyen irányba fejlődik, és fejlődik-e egyáltalán, ezt elég közelről volt módom látni ekkor, és én azért akármennyi kritikát fogalmaz meg Tarlós István mostanában, meg korábban is, azért én hálás vagyok, hogy egy nagyon fiatal lehetőséget kaptam arra, hogy egy nagyon jelentős átalakítást a budapesti közlekedésben megtegyünk, olyan apróságok illemelve, hogy van normális térkép, vagy van normális, ki van írva az aluljáró, hogy melyik kiárat hova vezet, ez úgy nem volt így Budapesten korábban, vagy a utastájékoztatás működik minden buszon, és ugyanaz a női hang bemondja, hogy mi a következő megálló. Ezek ilyen apróságnak tűnnek, de Budapesten ezek nem működtek, mielőtt a BKK-t megcsináltuk. Úgyhogy én büszke vagyok arra az időszakra. Nagyon sok minden máig velünk van ebből, és nyilván azt a kritikát is értem, hogy voltak olyan projektek, amik utána kisiklottak, szerintem ezeket fontos helyre tenni. Az elektronikus jegyrendszer kapcsán, ugye ez gyakran hallani most, szerintem fontos dolog ezt tisztába tenni. Én azt gondolom, hogy ott egy jó döntést hoztunk azzal, hogy ezt be a projektbe belevágtunk, a minta az London volt, szerettük volna azt, hogy egy olyan rendszer legyen, ahol bankkártyával csipantásával lehet bárhol utazni, ahol digitalizálva van a jegyrendszer. Egy nemzetközi tender eredményeként kiválasztottuk azt a szolgáltatót, egy német hongkongi konzorciumot, aki egyébként Hollandiában ezt a rendszert azóta megcsinálta, tehát képes volt rá, de utána teljesen kisiklott ez a projekt, miután egy másik vezérigazgatót választott Tarlós István. Ott olyan szerződésmódosításokat írtak alá, amiket máig nem sikerült igazából megmagyarázni se az ügyészségnek, se a nyilvánosságnak, de én azt gondolom, hogy mai fejjel sem tudnám azt mondani, hogy ott más kellett volna tenni. Akkor és ott az látszott az egyetlen reális útnak, hogy Budapesten digitalizáljuk a jegyrendszert. Nem úgy, mint most, hogy van egy mobilos rendszer, de azért még mindenki a papírjegyeket dugdossa a lyukba, hanem valóban teljesen digitálisra tegyük a budapesti tarifarendszert. Ezt szerintem még mindig meg lehetne csinálni.
Azért tettem csak föl ezt a kérdést, mert hogyha visszalépünk addig az időben, akkor ott is egy közlekedési szakemberként voltál ott. És ha csak egy évet menjünk vissza az időben, amikor azt hiszem a Zcast podcastunkban beszélgettünk olyan dolgokról, mint a londoni ULEZ többek között,
igen.
Tehát egy tényleg egy tisztán szakértői formátumban. Azóta eltelt egy év, és most itt ülünk ebben a stúdióban, és főpolgármesterjelöltként ülsz itt. Mit érzel a legnagyobb különbségnek a te karrieredben, szakmádban közlekedési szakemberként és politikusként? Tehát mi volt az a kettő között, amiben azt érzed, hogy valamiben neked személyesen is közszereplőként át kellett alakulnod, vagy új dologhoz kellett adaptálódnod?
Hát nyilván egy szakterületen, ami azért egy elég tág szakterület, messze nem csak közlekedés, hanem városfejlesztés, várospolitikának ez a fajta fejlesztéspolitikai része, nekem van egy hát nagyjából 20 éves valamiféle tapasztalatom, ami ugye azért fogalmazok így, mert eleinte civil közlekedési aktivista, aztán BKK vezérigazgató, aztán külföldön dolgozó szakértő, tehát változatos, de azért egy elég régóta tartó és velem lévő szaktudás. Nyilván vannak olyan ágazatai a fővárosnak, ahol nekem is nagyon sok kiváló szakemberre kellett ahhoz konzultálnom, hogy egy olyan programot tudjunk megfogalmazni és kínálni a budapestiek számára, amiről tényleg nagyon mély meggyőződésem van, hogy a helyes irány lenne az idős ellátástól a szociális ágazatokon át, akár addig, hogy a messze menőkig államosított egészségügyben mit tud a főváros ma tenni, hogy jobb legyen a helyzet, és hol vannak azok a pontok, ahol reálisnak gondoljuk azt, hogy például a mai kórházi állapotok javításáért a főváros ki tudna állni, tudna tenni. Tehát a programomban nagyon sok olyan szakemberrel együtt kellett működnöm, akivel korábban nyilván nem. Ilyen szempontból nyilván meg kellett változtatnom azt, hogy amilyen széles skálán budapesti ügyekkel foglalkozom, és amiről beszélek. Azért azt hozzáteszem, hogyha megnézzük a főváros költségvetését, ha megnézzük azt, hogy milyen ügyekbe szólal meg akár Karácsony Gergely, akár a két elődje a rendszerváltás óta, hát ott a közlekedés és a várospolitikának az a része, amivel én azért foglalkozom, amiben a közterületek fejlesztése, a közterületeken a tisztaság, a rendkérdése, a közlekedés működtetése, fejlesztése tartozik bele, hát azért ez egy olyan 90%-os arányban leköti a mindenkori főpolgármestereket, és ez nem csoda, mert nagyjából a költségvetésben is ilyen arányban vannak ezek az ügyek a többihez képest, főleg mióta az oktatás és az egészségügy kapcsán lényegében minden feladatot elvitt a fővárostól a kormányzat 10 évvel ezelőtt.
Ugye arra már ma is beszéltél, hogy azt a fajta tömbösödés, vagy ilyen politikai szekértáborosodást próbálod áthidalni, vagy megugrani, amiben van Karácsony Gergely, és aki állandóan az állammal hadaskodik, és van a Fidesz, most ez Szentkirály Alexandra személyében, vagy Lázár János személyében, de aki folyamatosan az ellenzéket és Karácsony Gergelyt elkézi. és mégis, hogyha megnézzük a szereplőket ebben az egyenletben, ott van Karácsony Gergely, aki egyelőre függetlenül attól, hogy mi lesz az eredmény júniusban, gyakorlatilag nem kell elfogultnak lenni az emberek, azt mondja, hogy az ellenzéki oldalon maradt sikeresnek mondható politikusok közül ő az egyik. És ott van emellett egy olyan kormányunk, vagy egy olyan kormánypártunk, amely 14 éve töretlen sikerrel, legalábbis választásokon töretlen sikerrel irányítja ezt az országot. És ebbe az egyenletbe érkezik meg a te programod, ami meg egy nagyon-nagyon konkrétan szakmai háttérrel és szakmaiságra felépített mondani való. Mit gondolsz arról, hogy szerinted megvan-e a budapestiekben az a nyitottság, hogy ne a szívükkel szavazzanak, hanem legyenek nyitottak egy olyan alternatívára, ami ténylegesen igényel egy racionális politikai döntéshozás, amelyről egyébként leszoktatta a politikai élet, a belpolitika elmúlt 14 éve a magyar embereket.
Hát azért remélem, hogy ez nem szív vagy nem szív kérdése lesz, de hogy máshonnan megközelítsem egyrésztről, azért a budapestiek előtt 5 darab szavazólap lesz június 9-én. Az EP választáson az országos politikai preferenciát mindenki ki tudja fejezni, és ki is fogja. Azért azt gondolom, hogy a kerületekben és a fővárosban, ahol ugye 2-2 lesz, kerületekben a egyéni jelölt és a polgármester, a fővárosban a lista és a főpolgármester is, ugye listán is lehet majd segíteni azt, hogy minél nagyobb többséggel tudjuk, vagy minél nagyobb képviselettel tudjuk ezt a várost vezetni, tehát ugye listát is állítottunk, a Vitézi Dávid, a Budapesti Érte Egyesület és az LMP közös listáját. Én azt gondolom, hogy a kerületekben és a fővárosban azért van egy jelentős olyan szavazói tömb, aki főleg az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt szeretné, hogy haladjanak a dolgok, és elege van abból, hogy kizárólag egymás hibáztatásával telik a Budapest politika. Én az elmúlt 2 hetet lényegében reggeltől estig, az ilyen interjúkat kivéve, az utcán töltöm, a legkülönbözőbb csomópontokban, a Pesterzsébeti piactól Újpalotáig, a Békásmegyeri csomóponttól, a budafoki városháztérig, ahova innen megyek most, azzal töltöm, hogy beszélgetek budapestiekkel, és a legnyilvánvalóban visszajövő vélemény ez. Vannak, akik DK-s szavazók egyébként pártlistán, vannak, akik Fidesz szavazók pártlistán, nem kiábrándult fideszesek, hanem egyébként ezt a kormányt támogató szavazók, és nyilván van nagyon sokféle más szavazó is, de nagyon sokuktól kapom azt, hogy egész egyszerűen Budapesten ezt így tovább nem lehet csinálni, hogy a két oldal folyamatosan a másikat hibáztatja, panaszkodás, egymásra mutogatás megy, és közben semmi nem halad előre. Én azt gondolom, hogy éppen ezért van értelme annak, hogy ezt a harmadik ajánlatot megfogalmaztam a város vezetésére, és én azt látom, abban bízom, hogy ezt egyre többen nyitottak, hogy támogassák június 9-én.
Na, ugyanezen két tömb közé érkezett meg, ezzel egyidejűleg Magyar Péter is. Igaz, azért ő egy nagyon konkrét politikai platformmal, egy sokkal inkább ezen a nemzeti populista vonalon, mint sem egy nagyon szakmai szakértő irányból megközelítve a szekértáborosodást. Mennyire tudsz azonosulni az ő mondani valójával, és szerinted miért rezonál az, amit ő csinál ennyire a magyar társadalommal, legalábbis abból, amennyit most látunk?
Hát mások politikai munkájának elemzésével az országos politikában abban nem vesznék el, mert ugye épp arról beszéltem az előbb, hogy Budapesten foglalkozunk Budapest ügyeivel, és a Budapest politika ne az országos politika elemzéséről szóljon.
De mégis egy hasonló jelenség is, a budapestiek az EP választáson is ugyanúgy választanak, ahol ott lesz Magyar Péter listája.
Én szerintem sok dolog, amit ő megfogalmaz, abban van igazság, és például az, ahogy azt megfogalmazza, hogy azért a két tradicionális politikai oldal, akik ugye 20 éve lényegében ezt az országot vezetik, hogy ott van egy egymásra utaltság, és az ellenségképek életben tartják egymást, fogalmazunk így. Ebben szerintem sok igazság van, és azt is látom, hogy ehhez képest sokakban van igény arra, hogy ezt végre meghaladjuk. Mind a kettőt meghaladjuk akár. Ebben szerintem lehet párhuzamokat találni a mi politikai ajánlatunk és megjelenésünk között, de azért különbségeket is. Én egyértelműen egy szakpolitikai, szakmai irányból közelítek, amit valószínűleg országos politikában nehezebb is lenne, de Budapest politikában szerintem ennek van helye, és ahogy mondtam is, számos európai városban látszik az, hogy a nagyvárosi politika azért az a szakmai, urbanisztikai megközelítések irányába ellép éppen azért, mert ugye az országos politika is egyre inkább globalizálódik, sokszor ugyanazok a politikai üzenetek mennek az amerikai sajtóba és az amerikai politikában, mint a magyarban, egy-két nap különbséggel, vagy nyugat-európai országokban látjuk, ahogy ez egy ilyen globalizálódó Facebook politizálásá változik az életünk. A városokban sokkal inkább a konkrétumok és a mindennapi ügyek megoldása és a városfejlesztés ugye érdeklik az embereket, tehát itt ez egy, az egy nagyon más környezet, de nyilván követtem az ő munkásságát, abban bízom, hogy budapesti szavazóként végül, még ha most vannak is dilemái, de a támogatását a szavazófülke magányában legalábbis, de elnyerem ezen a főpolgármester választáson.
Beszéltél vele, mióta őszínre lépett?
Találkoztunk ajánlásgyűjtés közben egy készfogás erejéig a Széll Kálmán téren, de ennél többet nem.
És arról mit gondolsz, hogy egyébként van egy olyan elképzelés, mely szerint azoknak az embereknek, akiket Magyar Péter most aktivizálta a politikai passzivitásukból, azoknak te egy logikus opció lennél a főpolgármesteri versenyben, te ezzel egyetértesz?
Igen.
Van még egy ezzel kapcsolatos, illetve egy a pártpolitikai dolgokkal kapcsolatos kérdésem. Mégpedig az, hogy 5 évvel ezelőtt Puzsér Róbert és Berki Krisztián is szerepelt a cirkuszos plakátokon, amivel próbálták Tarlós István ellenfeleit besározni a Fidesz kommunikációjában. Mit gondolsz, hogy téged miért nem targetál ugyanígy most a propaganda média?
Hát szegény Puzsér Róbertről 2 ilyen plakát is készült, őt ugye azzal vádolt a Karácsony Gergely, és csinált ugyanolyan cirkuszos plakátokat, hogy ő a Fidesz jelöltje, ha emlékszel erre, és szerintem talán Puzsér Róbert elmúlt pár éves tevékenységéből is, meg persze a korábbiakból is nyilvánvaló, hogy ez egy teljesen hamis vád volt. És csak azért említem meg, mert a párhuzam egyébként látszik abban, hogy Karácsony Gergelynek a mostani kommunikációja az, hogy úgy próbálja a saját pozícióit és a saját szavazóit védeni, hogy mindenki másra azt mondja, aki fölmer menni erre a pályára, hogy az fideszes. Ez azért egy elég érdekes párhuzam, vagy elég beszédes párhuzam az előző kampányhoz képest. Ami a kérdésed másik felét, vagy az alapját érinti, tehát beszólások voltak, ugye nem is tudom, Szent Király Alexandra éppen legutóbb Mühmeier Macsónak hívott, vagy minek, lelke rajta. Én azt tapasztalom, hogy mióta bejelentettem a főpolgármester jelöltségemet, most már majdnem másfél hónapja, azóta egyszer sem keresett a közmédia, azóta egyszer sem keresett a TV2 Tények, mint a talán egyik legnézettebb magyar hírműsor a Metropolba. Egyszer sem sikerült, hogy írjanak a kampányról, akár pozitív, akár negatív kontextusban. Tehát azért mégiscsak az a helyzet, hogy a kormánymédia, vagy a kormányzathoz valamilyen szálakon köthető média az világosá teszi, hogy kit szeretne Budapest főpolgármestereként látni, és ez Szent Király Alexandra teljesen egyértelműen. Az, hogy ők mikor és kivel szemben folytatnak negatív kampányt, ez nyilván a saját érdekeik alapján, hogy éppen ez nekik érdekük, nem érdekük, fölemellik vele a másikat, nem emelik, elhallgatni taktikusabb nekik, vagy nem elhallgatni, ez alapján eldöntik. Én azt látom, hogy velem szemben most inkább az elhallgatás stratégiáját követik, de nem lepődnék meg, ha ez egy ponton változna. Én szerintem a kormánymédia, hogy mikor, mit és miért csinál, ezt én nem találgatnám. Azért az látszik, hogy most nagyjából minden kapacitásuk és energiájuk az Magyar Péterre megy el, tehát azért azt látom, hogy Karácsony Gergelyel kapcsolatban is lényegesen kevesebb cikk jelenik meg, mint 2-3 évvel ezelőtt.
Az biztos, hogy a Fidesz érdeme, hogy új választási, tehát régi új választási rendszer lesz Budapesten, de pont emiatt a lista miatt előállhat egy olyan forgatókönyv, hogy retteltesen széttöredezett frakciók lesznek a Városházán, messze nem csak a DK-s együttműködés, a Fidesz, hanem ott lesz hát a Momentum, ott lehet a Mi Hazánk, ott lehet a Kutyapárt, illetve ott van az a lista, amit a te nevet fémjelez. Azért egy ilyen rendszerben nem is kisebb fajta, hanem gyakorlatilag hatalmas csoda kell ahhoz, hogy egyetlen lista egyértelmű többséget szerezzen.
Ez így van.
Hogyan tervezel nagyívű célokat végbevinni egy olyan városházán, ahol szinte kizárt, hogy ne kisebbségi kormányzásra, hogyha használjuk ezt a szót a városházra, kisebbségi kormányzásra készülj, és közben vannak erős fenntartásaid mindenkivel kapcsolatban, aki ott lesz a városházán, kivel tudod elképzelni azt, hogy együtt tud működni?
Ez ebben a mostani választási rendszerben nagyjából bárkire igaz, amit most a kérdésedben elmondtál. Egyik főpolgármester jelöltnek sincs arra szerintem esélye ma, hogy az a lista, amit vezet, az többséget szerezzen egyedül a fővárosi közgyűlésben. Tehát valójában bárki is nyer. Ugye valójában szerintem ketten vagyunk esélyesek Karácsony Gergelyel, hogyha bármilyen kutatást megnézünk, akkor nagyjából más szenárió nem látszik, mint hogy kettőnk közül valamelyikünk nyerje meg ezt a főpolgármester választást a ma ismert adatok szerint, és szerintem ez is a realitás. De bármelyikünk is nyeri meg, akkor az általunk vezetett lista azért jó eséllyel, bár mindenkit arra bátorítok, hogy ha a főpolgármesteri lapon behúzza az X-et a nevem mellé, akkor ezt tegye meg listán is, de azért valószínűleg a többség az egy nehéz dolog lesz. Tehát éppen ezért azt gondolom, hogy azokkal a frakciókkal, akik még bekerülnek a közgyűlésbe, valamiféle együttműködést ki kell alakítani, akár a kutyákkal, akár a többi szereplővel, meglátjuk, hogy pontosan kik és hogy jutnak be. Ugye most, amikor még beszélgetünk, akkor az se teljesen tiszta, hogy a Magyar Péter nevével fémjelzett formáció végül egyáltalán elindul a fővárosi választáson, vagy sem.
Itt a hallgatóknak, nézőknek, hogy ezt hétfőn rögzítjük, és csütörtökön jelenik meg az adás csak.
Igen, csak ezért tettem ezt hozzá, hogy nehogy amikor megjelenik, akkor ez egy félreértés szüljön. Tehát én szerintem ezt majd kialakítjuk a fővárosi közgyűlés összetételét látva, én csak a programon mentén tudok bárkivel együttműködést elképzelni, úgy viszont szerintem létre fogjuk tudni hozni a közgyűlési többséget. Sokat beszélünk erről, a többségkérdésről, azért azt hozzátenném, ritkán hangzik ez el, talán Karácsony Gergely is utalt rá egy interjúban nemrég, hogy azért a főpolgármester az önkormányzati világban messze a legnagyobb felhatalmazással bíró polgármesteri szereplő. És most nem azért mondom ezt, mert a szavazók számában egy nagyobb szavazói létszám szavaz rá, hanem azért, mert ellentétben a megyei jogú városok vagy a kerületek polgármestereivel lényegesen nagyobb hatáskörrel bír a törvény erejénél fogva, tehát vétójoga van, a személyi vagy szervezet alakító döntésekben a javaslatához kötött a fővárosi közgyűlés döntése. Tehát én azért azt gondolom, hogy a megválasztott főpolgármesternek a saját programjának a képviseletére és arra, hogy a mögé közgyűlési többséget összerakjon, megvan a kellő mozgástere és jogköre. És szerintem létre fogjuk ezt tudni hozni.
Az adás utolsó részében beszéljünk konkrétan a programodról, a programpontokról, és még nagyon kíváncsi vagyok, mielőtt ezekbe konkrétan belemegyünk, hogy azért ez nem úgy néz ki, mint egy bejelentéstől megjelenésig összerakott, nem tudom, 6 hét alatt összetákolt program, hanem ebben nagyon komoly munka látszik. Mennyi ideje készült ez a 101 pontos program, és kik segítettek ezt összerakni, kik alkotják, és mennyien alkotják azt a csapatot, akikkel most együtt dolgozol azért, hogy főpolgármester legyél?
Az biztos, hogy ez az egyetlen valóban részletes főpolgármesteri program. Szentkirály Alexandra 7 pontos programja az kifér egy sör alátétre, és még marad is hely. Karácsony Gergelynek egy 10 pontos programja van, ami hát szintén nagyjából egy sör alátét méretű összesen. A kettőt, ha egymás alá tesszük, tehát Szentkirályét és a Karácsonyét, még akkor se telik be egy A4-es oldal. Ehhez képest ez egy 101 pontból álló 160 oldalas, de nyilván nem kilóra mérik, tartalmában is elég alaposan szakpolitikára a terveinket bemutató program. Összesen 25 szakértővel dolgoztam ezen körülbelül, és a budapestiek is írták, és ezt nem egy ilyen szóvirágnak gondolom, volt egy Mit vársz a következő főpolgármestertől című kampányunk, amire 5763, megjegyeztem a számot most már, 5763 visszajelzést kaptunk. Ez több mint 1000 oldal, csak hogy így a mennyiséget értsük, amennyi javaslatot tettek a budapestiek, rengeteg jó ötlet volt benne, egy csomót be is építettünk a program véglegesítése során. Például rengeteg fiatal írt, hogy péntek-szombat esténként az éjszakai metróüzemet vissza kéne hozni Budapesten. Ugye teljes éjszakai üzem nem volt korábban se, de még a Tarlós második ciklusában elértük, volt egy civil mozgalom, én is ebbe megszólaltam sokszor, hogy járjon tovább a metró, Covid elvitte, azóta se hozták vissza, a programba végül ez bekerült, hogy péntek-szombat esténként az éjjeli metrót visszahozzuk. Ha csak egy példát mondjak. A programot azt a bejelentés után írtuk, azért azt hozzáteszem, hogy nyilván sok ponton az előéletünkből, szakmai előéletéből sokaknak voltak olyan tudások, összeszedett dokumentumok, amiből azért...
De nagyon sok tervrajzképet is ismerünk, mert különböző BFK-t.
Igen, tehát azért nagyon gyorsan tudtuk, hogy hova nyúljunk, hogy mi legyen a struktúra, hogy mit gondolunk a városról. Azt nem leültünk és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy akkor mit gondolunk Budapestről és mit kéne csinálni, hanem mindenkinek egyből volt 5-ször annyi ötlete, mint amennyit reálisan egy főpolgármesteri programba be lehet mutatni. És aztán... Nézd, a legkülönbözőbb szakemberekkel dolgoztunk együtt, kiváló urbanistákkal, mint mondjuk Dományi Bányt kollégámmal vele beszéltél, azt hiszem itt a HVG egyik podcastjában is, pont Rákos Dubaj kapcsán, és a BFK-ból több olyan építész, közlekedési szakember, akár zöldfelületek fejlesztésében járt a szakember vett részt. Azért nem nevezek meg most több embert, akivel nem kérdeztem erről meg, azzal nem tenném ezt meg. Legtöbbük olyan, aki független szakértőként dolgozik, és akár az ország több pontján is részt vesznek abban, hogy városok jobb helyek legyenek, hogy különböző ágazatok jobban működjenek, és mindannyian a saját szakterületükön bizonyított és kiváló szakemberek.
Bocsánat, azt még hadd kérdezzem meg, hogy ezt a kampányt honnan finanszírozod? Ugye ez a finanszírozás egy fontos pontja egyébként a kampányodnak a többi két indulóval kapcsolatban, de arról még nem emlékszem, hogy beszéltél volna.
Igen, egyrészt például a programalkotásban ez teljesen önkéntes alapú volt, senki nem kapott semmilyen pénzt azért, hogy ennek a programnak az összeállításán velem közösen dolgozott, és rengeteg önkéntesünk van, nagyon nagy számban jelentkeznek is, még innen is elnézést kérek attól, akinek esetleg nem válaszoltunk még, mert naponta tucat szám érkeznek az önkéntes jelentkezések, mind szakpolitikai munkára, mind pultozásra, plakátozásra, arra a fajta terep munkára, ami egy kampánynak a sajátja. Akikkel az utcán találkozni lehet, ők vagy LMP-s, az LMP tagjai és aktivistái, vagy elég nagy részt olyan önkéntesek, akik ebben a kampányban jelentkeztek, tehát az utcai jelenlétünk sem fizetett. A kampánynak nyilván azért ettől függetlenül van azért egy költsége, azt részben olyan adományokból fedezzük, amiket a honlapon keresztül kapunk, ezek minden szempontból megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, nincs benne ládikába gyűjtött készpénz, meg külföldi adomány, meg semmi ilyesmi, hanem minden szempontból a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő visszakövethető adományok, amivel nyilván el is fogunk számolni a kampány végén. Másrészt az LMP, mint parlamenti párt, hiszen támogatják az indulásomat, és közösen állítottunk listát, ők is finanszírozzák egy jelentős részét ennek a kampánynak.
Nézzük meg konkrét programpontokat.
Igen.
És erről is volt már szó, 99-es pont, felszámoljuk a céges kifizető helyeket, pártpolitikusok helyett szakértelmet a cégek vezetésébe. Ugye erről már beszéltünk az elején. Nulladik kérdésem az, hogy üzenetértékű, hogy pont a 99-es számot kapta ez a
nem, burkolt. De lehetne, de nem.
Mert az... én arra gondoltam, hogy na mindegy, van egy burkolt üzenet, de az viszont ennél érdekesebb, hogy kikre gondolsz, milyen profilú emberekre gondolsz, amikor szakemberekre gondolsz a különböző pozíciókra, és van-e konkrét terved akár, hogy kivezetne kulcsintézményeket, kezdjük a BKK-val, de bármilyen fővárosi kulcsintézményt, ha csúnya szóval érek ilyen árnyék kormány szinten, de hogy van-e bármilyen konkrét terved arra, kikkel töltejét fel azokat a pozíciókat, ahol most szerinted politikai indítatású emberek ülnek?
Nézd, én azt a hibát nem követném el, hogy most itt pozíciók osztogatásába kezdjek, mert nem is ez a feladat, inkább egy alapelvi megközelítést szerettem volna ebben a programban rögzíteni. Azt, hogy ne kezeljük pártpolitikai kifizető helyként mondjuk a BKK igazgatóságát. Ne az legyen, hogy oda mindegyik frakció beülteti azt, aki hát jó elvtárs, de már nincs hivatalban, ezért akkor kapjon egy kis apanást, és azért havi egyszer bemegy szavazni.
Ugye ez az, amit a Karácsony Gergely azt állította, hogy ők idézem egyébként pont múlt héten, hogy fekete öves cégracionzálók, és egy csomó ilyen pozíciót, tisztséget megszüntetek, akkor ezek szerint ez nem igaz.
Nem, ez nem igaz. Illetve hát nyilván voltak cégösszevonások, de hát azért más helyeken meg, tehát mondjuk az, hogy a Budapest gyógyfürdői és hévizei, ami hát egy nyilván nagyon fontos cég, én is nem szeretem a gyógyfürdőket, de hogy ott pontosan mi szükség van arra, hogy ilyen nagy testületek működjenek, azért azt a kérdést föl lehetne tenni. Tehát azért bőven találjuk annak nyomát, hogy inkább az ilyen pozíció kreálás zajlott, nem azoknak a megszüntetése. És én most nem bántani szeretném sem Draskovics Tibort, sem Papcsák Ferencet, sem Gályé Zoltán, de hát mégiscsak az lenne helyes, hogy a BKK-ba azok a közlekedési szakemberek üljenek ott. Most úgy mondok egy nevet példaként, hogy nem kérdeztem meg erről, úgyhogy remélem nem fogja rossz tévenni. Molnár Lászlót, ha megnézed, aki a budapesti közlekedésnek az egyik évtizedek óta legnagyobb beruházások tervezését is irányító a közlekedéspolitikában mindenki számára szaktekintélyként elismert neve, és szerintem mindegyik főpolgármester kért már tőle tanácsot, aki hivatalban volt 1990 óta. Én azt gondolom, hogy például ilyen szakembereknek kellene ülni a BKK igazgatóságában.
De nem érzed, hogy felvetődik itt is egy ilyen aggály? Tehát mindenki, amikor átvesz egy hivatalt, akkor azt mondja, hogy ürítsük ki a pártkáderektől ezt az irodát, és tegyünk bele olyan szakembereket, akiket majd én idehozok. Tehát szerintem ugyanígy felvetődhet az aggály a budapesti választókban, hogy rendben, szakembereket fog idehozni Vitézi Dávid, de azokat a szakembereket, akivel nehogy Isten jóban van, vagy ismeri. De érted, hogy mi ez az aggály, amit
hát
itt felvetek.
Épp azért említettem egy olyan példát, ahol szerintem ez fölötte van ennek a típusú vádnak, tehát szerintem lehet bőven találni olyan szakembereket ma a mindegyik ágazatban, akik nem egyik vagy másik oldal lekötelezettjei, hanem a saját területükön elértek olyat, ami megkérdőjelezhetetlenné teszi azt a szaktekintélyüket, ami alkalmasra teszi őket arra, hogy ilyen feladatokat ellássanak. És ugye egy igazgatóság mondjuk a BKK-nál azért az nem egy operatív feladat. Én most nem arról beszélek, hogy ki a főosztályvezető a BKK-ban, nyilván az is szakember legyen lehetőleg, de ugye ezek a testületek mondjuk két hetente, havonta ülnek össze, és bizonyos értékhatárok fölött a legfontosabb stratégiai döntéseket hagyják jóvá. Szerintem az, hogy ott olyan emberek legyenek, akik látnak a pályán, közlekedéspolitikailag, várospolitikailag látnak a pályán, értik azt, hogy mi történik, és nem az a dolguk, hogy hát ezt a vezérigazgatót nyilván hozta valamelyik frakció, vagy a városvezetés, akkor amit mond, az úgy van, szavazok, igen, 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 megeszem a pogácsát, és megyek haza. Tehát ne ez legyen a működési logika, ez fontos. Én azért azért beszélek erről ennyire határozottan, mert ültem én ilyen testületekben egyedüli szakemberként. A BKV Felügyelő Bizottságában 2006 és 2009 között azért ugye a szakszervezetek ott vannak, nyilván őket nem értem ebbe bele, de azért jellemzően politikai delegáltak voltak, akik mellett az egyetlen olyan szereplő, aki érdemben tudta, hogy melyik busz hol jár, és hogy egyáltalán milyen típusok vannak, és amikor beszerzések jönnek be, akkor ott az mit jelent, ami le van írva a papírra, és nem csak azt szerint szavazott, hogy mit várnak el. Az én voltam, és szerintem nagyon fontos az, hogy olyan emberek üljenek ott ilyen helyeken, akik nem részei a működtető struktúrának, tehát nem érdekeltek abban, hogy mindig mindent megszavazzanak, hanem hoznak egy olyan szakmaiságot, egy olyan kontrollt, ami épp az segíti a várost vezetők számára, hogy tudják, hogy átmegy egy olyan szűrőn minden döntés, ami megakadályozza, hogy rossz döntések szülessenek. Például, ha már előbb hoztam példaként, a járatritkítások szerintem egy ilyen példa, hogy ha ott olyan szakemberek ülnek, akik értik ezt a várost, akkor nem engednek át egy olyan döntést, ahol a home office-ra hivatkozva kiritkítják havonna lakótelepen, meg Újpalotán, meg a nagy lakótelepeken a buszjáratokat, hiszen ha valaki jár közösségi közlekedésre, az pontosan tudja, hogy ez a duma, mi szerint a nagy lakótelepeken kevesebben közlekednek hétfő reggel, mert home office-ban vannak, hát ez aztán abszolút nem igaz, és olyan járatokat ritkítottak ki, amik csordultig zsúfoltak, valami mondva csinált statisztikákra hivatkozva. Vagy amikor hasonló döntésekkel elkezdték sorba leszerelni mondjuk a kukákat, a köztéri kukákat a budapesti közműveknél, hogy ne csak mindig közlekedési példákat hozzunk, akkor azért nyilván, ha ott szakemberek ülnek, azért fölteszik azt a kérdést, hogy azért jártatok már mondjuk a budapesti belvárosnak azokon a csomópontjaiban, ahol már most is kicsordul a szemét a kukákból egy péntek este, vagy a Lánchíd Budai híd főjénél látok mindig egy kukát, ami szinte mindig tele van. Tehát azokon a turista központokban, nagy belvárosi csomópontokban, vagy nagy közlekedési csomópontokban azért biztos, hogy jó ötlet elkezdeni 3000 köztéri kukát leszerelni, nem az lesz a vége, hogy még szemetesebb lesz a város. Tehát én azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha minél inkább a városvezetés is az védi legjobban a rossz döntésektől, hogyha az ilyen típusú szűrőket mondjuk úgy, vagy döntéshozatali szinteket szakemberek, és nem valamiféle politikai kifizetőhelyi logikán oda került emberek töltik be.
Még az adás legelején beszéltünk a BKK rendészetről, térünk vissza még egy pár rövid kérdésemmel ezzel kapcsolatban. Egyfelől az, hogy mi történik azután, hogy valakit leszállítanak mondjuk egy BKK járatról, másfelől, hogy ezzel kapcsolatban, hogy hogyan kaphat segítséget az, aki mondjuk így lekerül egy járatról, van-e bármilyen megállapodásod, együttműködésed olyan szociális szervezettel, aki ebben tud segíteni, vagy tudna segíteni, hogyha megválasztanak?
Volt már egyeztetésem így a kampányban is az érintett szakszervezetekkel, ott voltak a rendőrök, ott voltak a BKV dolgozók, ott voltak ők nem szakszervezetként, hanem szociális ágon több olyan szereplő, aki a budapesti hajléktalan ellátásban is és szociális munkában részt vesz. És pont ezt beszéltük velük végig lépésről lépésre, hogy lehet ezt a gyakorlatban jól működtetni. Ahogy a konkrét kérdésedre válaszoljak, nyilván szét kell választani a különböző helyzeteket, hogyha félig meddig beszámíthatatlan állapotban zaklatnak utasokat, sajnos azért most már havonta 60-70 esetben történik ilyen csak a BKV járatain, ahol súlyos atrocitás a vége. Ott nyilván nem az a kérdés, hogy hogy lehet segítséget nyújtani, lehet, hogy ez is egy felvehethető kérdés persze, de azért alapvetően, hogyha valaki más utasokat bánt, vagy megpróbál kirabolni, vagy kifejezetten nőket zaklat, akkor ott az a kérdés, hogy hogy lehet a megfelelő hatóságokhoz eljutatni, és megakadályozni ebben a cselekedetében. Itt azt gondolom, hogy a BKK rendészetnek az lenne a haszna, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban tud odaérni a helyszínre és intézkedni, hiszen az én koncepcióm az, hogy minden egyes kékvilogos BKK-s autóban üljön egy BKK rendész, aki hatósági, erre feljogosított önkormányzati rendészeti szakember, ki van erre képezve, föl tud lépni, és ha a villamosvezető bejelenti, hogy baj van és segítséget kér, vagy az utas a Budapest Go-ba akár egy csetüzenetet ír és jelzi, hogy félek, bajba vagyok, fenyegetnek, akkor nagyon gyorsan ki tudnak vonulni.
De ez teljesen világos. Karácsony Gergely is azt mondja, hogy ez teljesen világos, és hogy ő ugye azt is mondja, hogy nem a...
Hát elküldött a fenébe, követi. Az azt jelenti, hogy teljesen világos?
Azt mondta, hogy nem a hajléktalanok követik el ezeket az atrocitásokat.
De ilyet nem is mondott senki.
Tehát... Nem, de éppen ez a lényeg, ugye ha jól emlékszem, a programban is egy 4-es-6-oson fekvő hajléktalannal van illusztrálva ez a pont. Én erre tudom. Vagyok kíváncsi.
Én nem hogy... tudom, hogy akit ott látsz mondjuk hajléktalan vagy sem, nem tudom, hogy van-e lakcíme vagy sincs. Szerintem a hajléktalansággal nyilván ezt én nem keverném, de az biztos, hogy itt van kétfajta cselekedet típus, az egyik ez az ilyen aktív, amikor kifejezetten bántanak, zaklatnak, veszélyeztetnek más utasokat, és van az a fajta passzív, mikor valaki most vagy maga tehetetlenül, vagy nem, de mégiscsak a járművet nem arra használja, hogy utazzon egyik pontból a másikba, hanem ott tartósabban van jelen, és nagyon sokszor ez olyan higiéniai állapottal párosul, ami nem elfogadható. Most nyilván ilyenkor meg szokták kérdezni azt, hogy valaki esetleg futott egy jót, és akkor kicsit izzadságszaga van, azt én beleértem ebben, nyilván nem. Tehát nyilván a realitások talaján kell ebben állni. De azért azt gondolom, hogy az a helyzet, amit én is utasként rendszeresen látok, hogy valaki, most hogy fogalmazom ezt meg szépen, tehát tényleg a testnedvei ott láthatóvá válnak a járművön, és az emberek kerülgetik mindenféle módon a villamoson, sokszor a villamos fele üres, mert tényleg olyan büdös van, hogy nem lehet megmaradni. Hát azért ebben ne törődjünk már bele, mintha ez egy rendben lévő helyzet lenne. Nyilván az ilyen embereknek, ha erre a legkisebb nyitottságot mutatják, segíteni kell, vannak krízisautók, akár a hajléktalan ellátásban is, együtt tud működni az ezen dolgozó civil és egyházi szektor, szociális szektor, a közlekedés és a közbiztonsággal foglalkozó szervek. Én valójában a BKK rendészet javaslatom az arról szól, hogy egymástól ma igazából elkülönülten működő szervezeteket hogyan lehet egy picit összébb hozni, összébb húzalozni, hogy például a BKK és az önkormányzati rendészet között legyen egy olyan közös szolgálat, ami lehetővé teszi, hogy nagyon gyorsan tudjanak reagálni, legyen létszám, hiszen a közterületfelügyelet létszáma harmadával visszaesett az elmúlt 5 évben. Ezt pótolni kell. Én nem csak ilyen esetekben jó ez, most nem erről szoktam beszélni a rendészet kapcsán, de például egy szabálytalanul a trollit akadályozó autó esetében is fontos ez, hogy a BKK kimegy, de intézkedni nem tud. Ha ott egy önkormányzati rendész a kocsiban, ő viszont el tudja indítani a szabálysértési eljárást a trollit akadályozó szabálytalan autó ellen. Tehát szerintem itt össze szeretném varni ezeket a különböző önkormányzati szereplőket, akik ma nem igazán működnek együtt, és azt gondolom, hogy ezt a szociális szektor felé is ki kell nyitni, és elérni azt, hogy akit megkérnek, hogy ne a villamost használja erre, minél könnyebben el tudjon jutni azokra a helyekre, ahol egyébként kap tiszta ruhát, ahol kap enni, ahol kap zuhanyzási lehetőséget. Mert ezek a helyek egyébként léteznek a budapesti szociális ellátórendszerbe, de nagyon sokszor az igény és a kínálat nem találkozik egymással.
És azért még egy kérdés szerintem felvetődik a BKK rendészete kapcsolatban, hogy az elmúlt években többször is láttunk hasonló zsánerű dolgokra munkaerő hiányt, tehát a határvadászokat bejelentették, és oda se jött elég ember, iskolarendőröket, vagy iskolaőröket kerestek, és ott is állandóan azt hallottuk, hogy nem volt elég ember. Mi garantálná azt, hogy BKK rendésznek, ami mondom, zsánerében hasonlít ezekhez, lenne munkaerő?
Hát egyrésztről ugye van egy olyan javaslatom, hogy képezzünk át, nyilván aki nyitott azt, de képezzünk át parkoló őröket. Ma Budapesten egy végtelenül pazarló módon zajlik a parkolás ellenőrzés, ami abból ered, hogy egy széttagolt kerületi rendszer van, ahol minden kerületben egyesével kötögetnek automata üzemeltetési szerződéseket, ugye megkérdőjelezhető közpénzügyi gyakorlatokkal, és minden kerületben sétálgatnak a parkoló őrök minden utcában, miközben ez egy végtelenül lavult rendszer. Nem csak Kopenhágában vagy Amsterdamban, de mondjuk Varsóban is úgy működik a parkolás ellenőrzés, hogy egy olyan autó, aminek a tetején van egy olyan kamera, mint a Google Street View-t készítő autó, az megy végig, az összes a legszorosabban álló autók közé is belát, leolvassa a rendszámot, tudja, hogy valakinek van-e parkolási jogosultsága, mint ahogy az autópálya kamerák is tudják, hogy van-e matricád, és ez alapján zajlik a parkolás ellenőrzés töredék erőforrással. Ez ma Budapesten azért nem megy, mert kerületeknél van a parkolás, és nem a fővárosnál. Én mindenképpen, benne is van a programban, hogy mindent el fogok azért követni, hogy a parkolás üzemeltetés végre fővárosi hatáskörben legyen újra. Szerintem például a törvényalkotási kezdeményező jogával a fővárosi közgyűlésnek ilyen ügyekben kéne élnie, és nem a közvetlen köztársasági elnök választás kapcsán, amire mostanában példa volt. És ezzel például az a létszám, ami ehhez szükséges lenne, föl tudna szabadulni. Nyilván lehet, hogy aki nem szeretne ilyen munkát végezni, de szerintem föl lehet tölteni azért Budapesten ezt a létszámot. Azért nagyon más Budapesten ilyen munkákra találni munkaerőt, mint mondjuk a déli határon. Azért azt is hozzátenném, hogy persze általánosságban látszik egy létszámhiány számos közszolgáltatási ágazatban. Az a programpontom, ami egy nagyívű, a mai budapesti bérlakás állomány meg tízszerezését célzó szolgálati lakás és bérlakás programról szól a rozsdavezetekben, az pont arra a célra lő, hogy végre tudjunk segíteni ezeknek az embereknek a lakhatási helyzetén, és tudjuk Budapest vonzerejét helyreállítani, mert amíg ma a vidékivel azonos, ugye mondjuk Pécssel azonos lakbéreket fizettünk fizetéseket kapnak ezek az emberek bécsi lakbérek mellett, tehát összeegyeztethetetlen a jövedelmek és az átlagos albérlet áraknak a viszonya, addig Budapesten nem fogjuk tudni az óvónőhiányt, a tanárhiányt, az ápolóhiányt kezelni. Ez nyilván az állam felelőssége valahol. Az én javaslatom az, hogy az állam legalább annyival járuljon ehhez hozzá, hogy rozsdavezetekből ad át területeket a fővárosnak, amit aztán a főváros képes akár magántőkét bevonva fejleszteni, és egy szolgálati lakásszektort létrehozni. Erre van példa akár Pozsonyban, Prágában vagy Varsóban is.
Jó is, hogy itt ért véget ez a válaszod, mert ez lett van az utolsó kérdésem a programpontokkal kapcsolatban, hogy több programpont is szól úgy, hogy rávesszük, kikényszerítjük, elérjük az államnál, hogy ezt meg ezt csinálja. És ezt más interjútban is említetted, és tény, hogy ami annyi biztos, hogy a főpolgármesteri ciklusnak az első másfél évében lenne fixen ugyanaz a kormány, mint most, és nyilván utána nem lehet tudni, nyilván lehet sejteni, de nem lehet tudni az, hogy utána mi lenne. De a te elképzelésed szerint mit jelent az, hogy az államot meggyőzzük valamiről, és miért gondolod azt, hogy például az eddigi vezetés az nem próbálta pontosan ugyanígy elérni ezeket a dolgokat, hiszen ugyanaz volt a kiindulási probléma, hogy vannak célok, nincsen pénz, hol lehet pénz az államnál. Annyi változott azóta, hogy most már az államnak sincs pénze.
A programomban háromféle megközelítés találkozik. Egyrészt vannak olyan intézkedések, amiket a főváros mai anyagi helyzetében is meg tud csinálni. Egyébként a legtöbb kritikám Karácsony Gergellyel pont ezen a területen van, ahol azt gondolom, hogy ott sem érte el azokat az eredményeket, amiket elérhetett volna, ahol még a mai a kormány által szűkre szabott keretek között is lehetett volna előrelépni, az állatvédelemtől kezdve a városháza udvaránnak, a parknak a megépítéséig, az összefüggő rakparti sétányig bezárólag rengeteg olyan lépés van, vagy éppen addig, hogy a házhoz szállító furgonok elektrifikálására vonatkozó szabályozást elfogadják, vagy a városnéző buszok, amik tényleg turistákat visznek, a turisták fizetik, azok végre ne a legszennyezőbb régi buszok legyenek, és a szabályozási jogköre megvan a fővárosnak erre. Tehát ezekben az ügyekben lépjünk előre, ez most csak néhány példa volt. Tehát ez az első. A másik az az, hogy milyen módon és hogyan lehetne fejleszteni Budapestet. Ennek egy jelentős része arra alapszik, hogy uniós forrásokhoz a város hozzáfér-e, és hozzá kell férnie. Én azt remélem, hogy hozzá fog férni, ez nyilván attól függ, hogy ezek a jogállamisággal kapcsolatos eljárások milyen eredménnyel végződnek. Bár egy másik podcastotokban beszéltetek erről, de az nem állja meg a helyét, hogy a főváros hozzáférnek közvetlenül brüsszeli forrásokhoz Magyarország kormányát megkerülve, ilyen helyzet nem áll fönn. Lehet, hogy jó lenne, de nem tartom ezt rövid távon reálisnak. Tehát az a 300 milliárd forint, amiről Karácsony Gergely beszélni szokott, az ugyanazon a csatornán jön, mint a többi uniós pénz, tehát egyelőre az is be van fagyasztva. Az én programom e tekintetben fogalmaz meg prioritásokat. Tehát például, amikor azt mondtam itt az interjú elején, hogy a Rákóczi út nekem fontosabb prioritás, mint a Nagykörút, és azt gondolom, hogy nagyobb feladat van ott, akkor az például egy eltérő prioritás attól, amit Karácsony Gergely képvisel, míg mondjuk a villamos hálózatban vannak olyan pontok, ahol ugyanazt mondjuk, bár abban az a különbséggel, hogy neki volt 5 éve, hogy előkészítse ezeket a beruházásokat, és nem csinált semmit. De egyébként abban, hogy a bajcsi villamosra szükség van, vagy a fonódó villamosra, annak a fejlesztésére szükség van ebben, az uniós források felhasználása terén egyébként egyetértünk. És a harmadik pedig az a része a programnak, ami arról szól, hogy a kormányzattal szemben milyen pozíciót kellene képviselni a fővárosnak. És itt valóban az látszik, és azért is írtuk el ezeket részletesen, hogy számon kérhető legyen rajtam utána, hogy ezekben az ügyekben mit fogok képviselni főpolgármesterként, akár a Liget projekt ügyében, akár a Rákos rendező Maxi Dubaj kérdésében, akár a repülőtéri vasút kérdésében, ahol amikor leírtuk azokat a mondatokat, én még nem tudtam, hogy Xi Jinping érkezik Budapestre, és elkezdenek megint egy ilyen teljesen abszurd kínai gyorsvasút elképzelést nyomni, ami egy luxus vonat lenne a belváros és a reptér között, és a programomban, amit leírtunk, én azt képviselem most ebben az ügyben is, és jó, hogy leírtuk, mert most a kampányban ez jól jön, hogy az teljesen világos az álláspontom ebben az ügyben, hogy ott egy a tömegközlekedési hálózatba illeszkedő, átmenő nagyvasúti megoldást támogatok, és nem ezt a kínai nagyon furcsa megállapodást. Vagy az egészségügy kapcsán, ez például nem is pénzkérdés, Én azt látom, hogy az a helyzet, ami ma működik Budapesten, hogy a kórházak össze-vissza küldözgetik a betegeket egymás között, ez egy szocializmusból gyökerező nagyon rossz gyakorlatnak az eredménye, ami alapján budai lakcímkártyával a pesti ügyeletes kórház nem hajlandó ellátni valakit, hogyha ha nincs akut életveszélyben, és küldözgetik a betegeket össze-vissza. Én szerintem ezzel a gyakorlattal föl kéne hagyni. Én azt javaslom, hogy ez változzon meg, ezt azt vállalom, hogy ezt képviselni fogom a kormány felé, és azt, hogy a budapesti kórházi helyzet javítása érdekében sokkal hangsúlyosabban fogom a főpolgármesteri felhatalmazásból eredő hangomat hallatni, mint ahogy ezt egyébként a mai városvezetés teszi. Tehát itt inkább hangsúlyok és prioritások szerepelnek, és ez ugye azt is mutatja, hogy én nem azt ígérem, nem azt mondom, hogy majd a kormánnyal nem lesz konfliktusa a fővárosnak, hogyha én leszek a főpolgármester, mert szerintem ez illúzió. Már csak az érdekkülönbségekből eredően is. Én azt vállalom, hogy nem országos pártpolitikai pozícióépítésre fogom ezt a felhatalmazást használni, nem fogok miniszterelnök választásokon indulni, mint amit ugye Karácsony Gergely már két alkalommal megtett. Nem az fog történni, ami az ő esetében történt, hogy amint megválasztották főpolgármesternek, másnap már más munka érdekelte és elkezdett azzal foglalkozni, hanem a budapestieket szeretném szolgálni, és csak olyan ügyekben is olyan módon a kormányzattal konfrontációt vállalni, ami azt szolgálja, hogy Budapest ebből a legjobban járjon. Legyen szó az egészségügyről, a hévek ügyéről, a közlekedésről, a Maxi Dubajról. És az, hogy ezekben az ügyekben pedig mit gondolok a ma ismert ilyen konfliktusos témákról Budapest és a kormány között, az pedig a programomból kiolvasható. Amikor én azt mondom, hogy a héveket meg kell újítani, az nem azt jelenti, hogy akkor én azt vállalom, hogy ezt a főváros kifizeti a kormány helyett. Bár egyébként azt gondolom, hogy a hévek esetében lenne helye felvetni azt, hogy adják vissza a főváros és a BKK kezelésébe, de ezt csak zárójelesen mondom, hanem azt, hogy ezt én kitartóan és kompromisszumok megkötése nélkül képviselni fogom, hogy a nagy budapesti lakótelepeket kiszolgáló hévvonalak fejlesztését nem lehet tovább halogatni, nem lehet 60 éves légkondi nélküli vonatokat fönntartani, és a csepeli, a békásmegyeri vagy a pesterzsébeti utasokat olyan színvonalon kiszolgálni, ahogy ez ma megy. Tehát itt inkább a programomnak ez a része az egy nagyon világos pozíció rögzítéséről szól, hogy a választók pontosan tudhassák, hogy mit várhatnak tőlem ezekben az ügyekben.
Zárásként beszéljünk ezúttal is az E-generációról. Azért az látszik, hogy mind Karácsony Gergely, mind Szentkirályi Alexandra egyaránt próbálja megcélozni ezt a legfiatalabb választóréteget a TikTokon, akár belsős poénokkal, akár mémekkel, akár mindenféle ilyen cukkolással, de ők jelen vannak és lőnek azokra, akik most 18-22 évesek. Mennyire érzed azt, hogy te ennek az E-generációnak megérted a problémáit, és visszafele hogyan látod, hogy érzed, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni hozzád, mennyire érzed azt, hogy ők célközönsége annak, amit te kínálsz Budapestnek?
Abszolút célközönsége, és meg is fogalmaztam több olyan programpontot, ami tőlük jön, nekik szól. Csak hogy egy példát mondjak, legutóbb múlt héten beszéltem arról, hogy szeretném azt, hogy a Szigettel legyen egy hosszú távú megállapodás a Budapestnek. Jó dolog, hogy van Sziget Fesztivál Budapesten, állapodjunk meg hosszú távra, és ennek keretében biztosítsa azt a Sziget, hogy a budapesti fiatalok kedvezményesebb ki tudnak jutni, hiszen az látszik, hogy azért egyre csökken a jegyárak emelkedésével az, hogy a budapesti fiatalság mennyire tud kilátogatni a Szigetre. És erre egyébként a Sziget egyből pozitívan reagált, hogy ők erre teljesen nyitottak. Tehát az látszik, hogy van értelme ilyen javaslatokat megfogalmazni. Nyilván nem a bulizásról szól csak a fiatalok élete. Az, hogy az önálló családalapítás, a saját élete elkezdésében a bérlakás szektor fejlesztése megtörténjen például, az nyilván a saját életük szempontjából azért hosszú távon egy még fontosabb kérdés. Tehát a programom számos ponton reflektál a legfiatalabbak igényeire. Nyilván az egy feladat, hogy hogyan tudjuk hozzájuk azt eljuttatni, hogy a Budapest politikában milyen döntési helyzet van, hogy valójában az ő döntésükön is múlik az, hogy milyen irányba fejlődik ez a város.
De nincs itt egy kommunikációs szakadék? Tehát, hogy akikről most beszélünk, meg ahogy beszélünk a TikTokról, mint platformról, ott 101 másodperce nincs valakinek, hogy megkapja a figyelmet, nem hogy 101 pont végigolvasására ideje.
Igen, azért én is igyekszem ezeken a platformokon jelen lenni és eljutatni ezeket az üzeneteket, és egyébként pedig az utcán azt tapasztalom, hogy azért ezek eljutnak, tehát ami koncerteken, vagy akár hétvégén a gyermekvasúton azért azt tapasztaltam, hogy megállás nélkül szelfik és kérdések és visszajelzések voltak a programom kapcsán. Tehát én azért azt látom, hogy politikailag érdeklődő és aktív ez a generáció, és azt látom, hogy nagyon is rezonálnak arra, hogy Budapest fejlesztéséről az ő problémáikat is érintő módon próbál beszélni az egyik főpolgármesteréről. Tehát nekem pozitív visszajelzéseim vannak. Nyilván majd a szavazófülkében eldöntik, hogy pontosan milyen számban vesznek végül részt, hiszen azért általában itt a nagy kihívás és nagy kérdés az, hogy a legfiatalabbak a végén el is menjenek választani, hiszen általában az ő körükben a legalacsonyabb a részvétel. Én ezért mindent el fogok követni, és az utcán is többek között ezért is vagyunk jelen, hogy ne csak a social médiában találkozzanak politikával.
Vitézi Dávid, köszönöm szépen.
Köszönöm a meghívást.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke Budapest 2024 minisorozata remélhetőleg jövő héten Szentkirály Alexandrával folytatódik. Semmit nem tudok ezzel kapcsolatban ígérni, annyit tudok elmondani, hogy nagyon aktívan telefonálgatok és levelezek, és nagyon remélem, hogy ez meg fog történni. Hogyha nem történne meg, akkor nagyon tudom ajánlani, most pénteken jön a Szavazófülke elemző műsorának a következő része, ha pedig bármilyen más téma érdekelni a hallgatókat, nézőket, ajánlom a HVG podcastok teljes repertoárját, minden meg lehet majd találni a leírásban. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra, viszontlátásra.